Kedves testvérek, az előbb felolvasott részből, a Lukács evangéliumának a 23. fejezetéből olvasok két verset ezen a délelőtti ünnepi Isten tiszteletünkön. Tehát Lukács evangélium a 23. fejezetéből a 42. és a 43. vers álljon előttünk. És mondotta Jézusnak, Uram, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te országodban. És ő mondta neki, bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Kedves testvérek, az idei nagy héten, az Isten tiszteleteken, bibliaórákon újra és újra elővettük azokat az eseményeket, amelyek a nagy héten történtek. Így beszéltünk vasárnap, a virágvasárnapi eseményekről, szerdán a bibliaórán elővettük a nagycsütörtöki eseményeket, de nem csupán a magáról, arról az eseményről beszéltünk, ami fontos, hogy volt, hogy beteljesedjen, hanem azt kerestük ezekben a történetekben, hogy az Úr milyen üzenetet akart benne számunkra elrejteni. És így beszélhettünk vasárnap éppen az Úr Jézus bevonulásával kapcsolatban, a tanítványoknak az örvendezését látva, hogy Isten mit szeretne, vagy hogyan szeretné, hogyha mi felkészüljünk az ünnepekre. És arról beszéltem, hogy mit jelenthet számunkra az ünnep, hogy milyen szívvel várjuk az ünnepet, milyen szívvel éljük meg a mindennapi dolgok mellett azokat az ünnepeket, amelyeknek kellene, hogy bearanyozzák, vagy talán egy kicsit más módon teljen, mint a hétköznap. És így gondoltunk arra, hogy nézzük meg, hogy milyen is az igazi ünnep. És így állhatott előttünk a tanítványoknak a örvendezése, amikor azt olvassuk, hogy azért örvendeztek, és azért álltak föl, és azért mondták, hogy áldott, aki jő az Úrnak nevében, mert megemlékeztek azokról a cselekedetekről, amiket Jézus cselekedett. Amit Isten cselekedett. És azt mondtuk, hogy ki is az, aki a mi ünnepünknek a középpontjában kell legyen? Nem a mi ünneplésünk, nem az, hogy milyen módon ünnepeljük így vagy úgy az ünnepet, hogy milyen szokásaink vannak, hanem akkor lesz igazán igazi az ünnepünk, hogyha mi arra a megváltó Krisztusra gondolunk, ha mi arra az Istenre gondolunk, aki folyamatosan cselekszik. Tehát az ünnepünk középpontjában legyen az idén is nem maga a szokás, hanem az a megváltó Krisztus, az a megváltó Isten, aki tegnap és ma és mindörökre ugyanaz, és aki ma is munkálkodik az életünkben. És hasonlóképpen beszéltünk a nagycsütörtöki eseményekről, a Páska vacsorának a történetéről, ahol most nem a Páska vacsorának magának a tényét vettük elő, hanem arról beszélhettünk és beszélgethettünk, hogy az Úr Jézus elküldött két tanítványt, hogy elkészítse a Páska vacsorát. És arról beszéltünk, hogy milyen üzenettel bírt az a két tanítványnak és a többi tanítványnak, hogy őket küldte el. Mit akart az Úr megtanítani ezekkel a tanítványokkal? És hát sok dologról beszélhettünk, nem csak én, hanem a testvérek is, amikor a bibliaóra után beszélgethettünk, mindenki elmondhatta a gondolatait arról, hogy hogyan készítette az Úr a tanítványokat arra, hogy majd, amikor ő nem lesz itt, akkor a legjobb módon és a legtökéletesebb módon tudják elvégezni az ő szolgálatukat. És amikor ma a nagypénteki eseményekre gondolunk, akkor szintén jó lenne, ha meglátnánk azt a mögöttes üzenetet, vagy azokat az üzeneteket, amelyek túlmutatnak a szenvedésen. Hisz olyan sokszor éppen a nagypéntekkel kapcsolatban szokott az ember olyan gondolatokat magában hordozni, hogy hát a nagypéntek az a szenvedésnek a története. Látni a szenvedő Krisztust. Ma reggel, ahogy mi is ott még a konyhában jöttünk, mentünk, reggeliztünk, és talán egy az Erdő Péter bíborossal is volt valami kis rövid riport éppen a nagypéntekkel kapcsolatban, és talán ezzel kapcsolatban is mondták el azt, hogy valamelyik filmszínházba szeretnék ebben az évben is levetíteni a Passió című filmet, amely a szenvedés történetről szól, hogy ezzel is újra és újra minden évben majd emlékezve az Úr Jézusnak a haláláról. És én kis közben itt beszélgettünk a feleségemmel, hogy ő mondta, hogy talán ő nem is látta ezt a filmet, én elkezdtem megnézni, de nem néztem meg, mert annyira véres volt, és annyira, mondhatjuk azt, hogy az emberi léleknek talán fájdalmas az a képi látványt, amit ott elénk állítanak, és én igen azon gondolkodtam el, hogy mit is lássunk mi a szenvedésben. Hát szenvedés lát eleget az ember. Nem kell ahhoz filmen megmutatni azt, hogy valóban hogyan hasította fel az Úr Jézusnak a hátát az a korbács. Nem kell nekünk azt szemléltetni, hogy milyen fájdalmas akkor, amikor valakinek a kezét átszegzik. Hát az ember ilyenkor nem tud más tenni, mint elfordul, mert nem szeretjük látni a szenvedést. De mit kezdjünk a szenvedéssel? Mi az, mit kezdjünk azzal, amit az Úr Jézus átélt? Hát a Szentírás tele van szenvedésekkel. Emlékezzünk csak a nagy szenvedőre, Jóbra, aki elveszítette mindenét egyetlen egy nap leforgása alatt. De emlékezzünk, csak hasonlóan beszél a Szentírás Józsefnek a szenvedéseiről is. Hát sorolhatnánk Pál apostolnak és a többi apostolnak a szenvedését. Ezek a szenvedések nagyon mélyen megmaradnak bennünk. És Jobbnak a szenvedését mi is sokszor, ha belegondolunk, akkor szinte összerezzenünk ezt olvasva, de olyan jó lenne látni azt, hogy nekünk túl kell látni magán azon a szenvedésen, amit mi láthatunk, vagy amit átélhetünk. Hanem azt kellene látnunk, hogy mi is az, amit az ember a szenvedés által megtanul, vagy mi is az, ami a szenvedés által talán szavakban megfogalmazódik az ember életében. És emlékezzünk csak Jóbra ott a szenvedésben. Igen, gondolunk arra is, hogy elvesztette gyermekeit. Elvesztette a vagyonát. De miről szoktunk megemlékezni, amikor Jóbra gondolunk? Két mondatra, ami nagyon erősen ott van a hívő embernek a szívében, vagy a bibliaolvasó ember szívében. Az egyik az, hogy az Úr adta, az Úr vette el. A másik pedig, hogy tudom, hogy az én megváltóm él, és az én porom felett megáll. Hát tudom ezeket a dolgokat. Tehát, hogy amikor az ember szenved, akkor nem azt kell látni, hogy milyen az a fájdalom, mert tudjuk, hogy milyen. Mindannyian átéltünk fájdalmakat, hanem az, hogy mit is végezel az ember szívében. Mik azok a mondatok, amelyek elhangzanak az ember szájából, és mit is élünk át, mert ezek a mondatok, ezek beszédesek. Úgy, ahogy József történetében is, aki már, hogyha említettem őt, akkor meg kell említenem a szenvedése között, a kísértése között, ugye a Potifárnakra való nagy fájdalmában, mert ez egy nagy fájdalom volt a számára, amikor azt mondja, hogy de hogyan követhetném el ezt a bűnt az én Istenemmel szemben. Mondatok, amelyek a szenvedésben, a megpróbáltatásban ott vannak, és amelyek sokkal többet mondanak attól, mint az a fizikai fájdalom, ami ott lehet az embernek az életében. És ugyanígy kellene nekünk látnunk az Úr Jézusnak a szavait is, az utolsó szavait a szenvedésben, mert sokkal többet mondanak attól, hogy hogyan feszítik őt keresztre, sokkal többet mondanak attól, mint hogy hogyan verik őt meg, és hogyan alázzák meg. Az is egy fájdalmas dolog, de nagyon sokat beszélnek ezek a szavak. Akár az, amikor kimondja, hogy elvégeztetett, vagy ahogy itt is olvassuk, hogy az atyám a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Ezek olyan szavak, amelyek mélyen megmaradnak az emberben, vagy az a néhány gondolat, amit Jánosnak és Máriának mondott a keresztfán, amit olyan jó, hogy lejegyzett az evangélium, amikor azt mondja, hogy itt az anyád, és íme itt van a te fiad. Ezek is olyan szép dolgok, és sokkal jobban rámutatnak az Úr Jézusnak az egész munkálkodására, életére, céljaira, mint maga a fájdalom és a szenvedés. És én azt hiszem, hogy ugyanígy állhat előttünk az előbb felolvasott kis rövid gondolat is, rövid beszélgetés, mondhatjuk, párbeszéd, amit elénk állított a Szentírás. Amikor a Lator kérésére, vagy a Lator szavaira válaszolva az Úr kimondja azt, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Nem tudom, hogy elgondolkoztunk-e már ezeken a szavakon, hogy mit is jelentenek ezek. Az Úr Jézus, aki a haláltusáját vívja, az Úr Jézus, aki átesett annyi szenvedésen, és még az utolsó szavaiban is lehajol az emberhez. Még az utolsó fájdalmaiban sem önmagára gondol. Mennyien értették meg Jézus kereszthalálát, és mennyien értik ma is az ő kereszthalálának az üzenetét. Mert akkor sem értették. Mivel volt tele az embereknek a kiabálása, miről szóltak ezek a szavak, hogyha Isten fia vagy, szállj le a keresztről, eddig jutnak el, ha Isten fia vagy, akkor tegyél csodákat, akkor mentsd meg magad. És ő, aki éppen fájdalmait élte át, még kinyújtja a kezét a Lator felé, aki megszólítja őt. És teljesen érzéketlen maradt mindenki. A Szentírás egyetlen egy embernek a szavát jegyzi föl, aki valamit megérzett az isteni szeretetből, amikor kimondja a százados azt, hogy bizony ez az ember igaz volt. De mit is jelentenek ezek a szavak? Mi volt ez az egy mondat, amiben az Úr Jézus válaszolt ennek a Latornak? Mit is akart, és mit is akar ma nekünk megmutatni ez az egy mondat? Egyrészt láthatjuk azt, hogy ez a mondat válasz volt egy ember őszinte bűnvallására. Ez az egyetlen egy mondat válasz volt a bűnvallásra. Nézzük csak meg, hogy mi is történt ott. Azt mondja az ige itt a 39. verstől, hogy a felfüggesztett gonosztevők közül az egyik szidalmazta őt, mondván, ha te vagy a Krisztus, akkor szabadíts meg magad és minket is. És a másik pedig így válaszolt, és dorgálta meg őt, mondván, Isten nem féledé, hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy, és mi ugyan méltán, mert mi cselekedetünknek méltó büntetését vesszük, ez pedig semmi méltatlan dolgot nem cselekedett. Testvérek, ez az ember megteszi azt, amit a legnehezebb megtenni ebben a világban. Azt, hogy bevallja. Azt, hogy én méltán vagyok az Isten büntetése alatt. Senki nem tesz ilyet ott a keresztfán, fa alatt. Senki nem teszi ott meg ezt a felismerést. Ugye a másik Lator azt keresi, hogy hogyan lehetne kibújni az ítélet alól. Talán nem érti, hogy miért került oda, és ahogy mi mindannyian szoktuk, mentegetjük magunknak, de hát De hát senki sem jobb, és elmondhatta volna azt ez az ember, hogy miért vagyok én itt, amikor ezek az emberek, akik hasonlóképpen ott vannak, jobbak, mint én vagyok. Mindenkiben lehet találni hibát, és igenis az ember úgy gondolja, hogy meg kell védenem magam, még akkor is, hogyha tudom, hogy nem vagyok tökéletes. Hogy hányszor mentegetjük magunkat, és kerüljük ki a bűnbánatot. Kerüljük ki azt, hogy bevalljuk, hogy én méltán. Mert nem akarjuk. Kicsi dolgokban. Próbáljuk megmagyarázni akár rossz döntéseinket, akár hibáinkat, akár bűneinket. Próbáljuk megmagyarázni, hogy hát ez azért és azért van. Hát ezt próbálta a Laton is. És ez a másik Lator pedig azt mondja, hogy nem féled-e Istent? Nem látod-e azt, hogy így itt nem csak arról van szó, hogy bennünket elítéltek, hanem az Úr előtt vagyunk, mindannyian. Ez a Lator pedig azt mondja, hogy én az én cselekedetemnek a méltó büntetését veszem. És itt nem csak arról szól, hogy elítéltek engem a bíróságon. Az emberek elítéltek azért, mert tettem valamit. Nem tudjuk, hogy mi volt az, amit ez az ember tett. Gyilkosság volt, vagy rablás, de azt látjuk, hogy bűnös volt, bűnöző lehetett. És azt mondja, hogy mi azért vagyunk itt, mert ezt tettük. De nem ez a legnagyobb dolog, hanem az, hogy az Isten büntetése alatt vagyunk. Aki alól nem tudunk kibújni. Akinek a büntetése alól nem tudunk kibújni. Lehet, hogy az emberi igazságszolgáltatás el tudjuk kerülni, hogy elkerülték sokan, és elkerülik ma is mindenféle módszerrel. Ebben nagyon talányosak az emberek, hogy hogyan lehet elkerülni büntetést. De nincs olyan módszer, amivel kikerülhetjük az isteni ítéletet. És a Lator megértette ezt. Mi méltán vagyunk ítélet alatt. Ez az igazi bűnbánat. Amikor már nem tudom, de már nem is akarom. Nem is akarom szépíteni azt a bűnt, hanem érezve minden cselekedetemnek a súlyát, mentegetős, és nélkül bevallom azt, hogy nem vagyok másra méltó, csak a legsúlyosabb büntetésre. Ha megnézzük a nagypénteki eseményeket, akkor azt látjuk, hogy nagyon kevesen juthattak el erre a felismerésre. És sajnos azt kell mondani, hogy ma is nagyon kevesen jutnak erre a felismerésre. Ma olyan sokan lesznek templomokban, ma olyan sokan hallgatják majd meg ezt a történetet, a Lator történetét. Ugyanúgy hallják majd ezeket a gondolatokat, szavakat, ugyanúgy meg fogják hallani a fülükkel azt, amit kimond a Lator, hogy emlékezzél meg rólam, mert én bűnös vagyok. De vajon hány embernek a szívéig jut el az Úr Jézusnak a válasza? Vajon hányan fogják kimondani azt teljes szívükből, hogy én méltán? És nagy kérdés talán mindannyiunknak azt, hogy én ki tudom-e mondani, én, te, testvérem, ki tudod-e mondani, hogy mi méltán, én méltán vesszük az Úr büntetését? Testvérek, erre a felismerésre csak az juthat el, aki igazán meglátja a kereszten lévő Krisztusnak a képét. Az ő ártatlanságát, az ő szeretetét, az ő alázatát. Csak az juthat el erre a felismerésre. És csak az mondhatja ki azt, hogy én méltán. És erre válaszol az Úr, amikor azt mondja, hogy ma velem leszel a paradicsomban. Jézusnak a szavában nincsen vád, nincsen szemrehányás, Nem kezdi elmondani azt neki, hogy barátom, ezekért és ezekért a vétkekért vagy te most itt, de valami megváltozik ennek az embernek az életében. Nem sok van már neki hátra. Ő nem mehet el úgy, mint Zákeus, és elrendezi az ő életét. Ő nem tehet már semmit, de az biztos, hogy valami határtalan nagy békesség töltheti be az ő szívét, mert eljutott ide a bűnbánatra. És az Úr azt mondja neki, hogy ma velem leszel, ma velem leszel a paradicsomban. A második dolog, ami előttünk lehet ebben a történetben, ez a válasz, az válasz egy bűnös embernek a bizalmára. Testvérek, olyan jó lenne látni azt, hogy ez az ember mond ki egy olyan mondatot, amit olyan kevesen mondanak el. Mikor fordul ez a Lator az Úrhoz? Mikor fordul a hitével Jézus felé? Amikor mindenki kétségeskedik. Amikor mindenki úgy gondolkodik, ha te vagy az Isten fia, akkor szállj le a keresztről. Itt már nincs virágvasárra. Itt már nem mondják az emberek, hogy áldott, aki ő az Úrnak nevében. Itt már nem tömegek jönnek Jézushoz, hogy gyógyíts meg az én gyermekeimet, és nem úgy jönnek hozzá, hogy itt van az én életem, és teljesen romokban hever. Itt már nem azért jönnek az emberek, hogy a ruhája szegélyét megérintsék, hanem ha Istennek a fia vagy, szállj le a keresztről. Testvérek, azok is, akik eddig bizonyosak voltak, most elbizonytalanodnak. Az emmausi tanítványok úgy indulnak haza, hogy mi azt hittük, hogy ő váltja meg az Izraelt. Mindenki kételkedik. Ha Isten fia vagy, akkor szállj le a keresztről. És mit látunk? Hogy ez a Lator nagyon világosan látja azt, hogy aki ott van mellette a keresztfán, az nem más, mint az Isten fia. És ezért mondja ki, hogy emlékezzél meg rólam. Mondhatjuk azt, hogy az utolsó pillanatban megragadja az Isten kegyelmét. Csak ebben bízhat. Nincs más. Nem tud jó cselekedeteket tenni, ahogy az előbb mondtam. Nem tud már semmit elrendezni. Nem teheti meg, hogy mindent elrendez, vagy megpróbálja letölteni a büntetését. Nincs itt már más lehetőség. De egy dolgot még tehet. És egy dolgot mi is tehetünk. Hogy felismerjük azt az Urat, aki azért jött ebbe a világba, hogy a bűnös embereknek a bűnére megadja a választ. Ez az ember az utolsó pillanatát arra használja fel, hogy bűnbánó szívvel megragadja a kegyelmet. Igen, két dolgot láthatunk. Mert Jézus válaszol, és azt mondja, ma velem leszel a paradicsomban. És az egyik dolog, amit láthatunk ebből, és ami példa lehet előttünk, és amit nekünk is meg kell tennünk, hogy akármilyen életet éltünk, akár Krisztus nélkül is, nem késő ma megragadni a kegyelmet. Ugye ismerjük azt a szép énekünket, hogy ma még lehet, ma még szabad. Hát ezt értette meg ott a Lator. És a másik dolog, hogy semmi nem számít a mi cselekedeteinkből az üdvösséggel kapcsolatban. Nem tehetünk jóvá semmit, egyedül az Isten jóságára és a hűségére számíthatunk. Ezt értette meg a Lator. És van egy harmadik dolog, amiről szeretnék beszélni, ami válasz volt a Latornak, és ez pedig a halál és a örök életnek a kérdése. Mert valljuk, hogy ez a legnagyobb problémánk, ez a legnagyobb dilemmánk. Azt tudjuk, hogy mindenképpen eljön. Nem tudjuk, hogy mikor, valakit fiatalabban, valakit idősebben. Nem tudjuk, hogy mikor jön el, és ami leginkább foglalkoztat bennünket, hogy és mi lesz utána? Mi lesz utána? Jézus nagyon egyértelmű választ ad. Mondhatjuk azt, hogy szeretne minden gondolatot, minden olyan elképzelést félre söpörni, ami sokszor a halál az örök élettel kapcsolatban előjön. Nem szabad nekünk mindenféle dolgot gondolni erről. Ő azt mondja, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. És ez egy fontos dolog. Egyrészt, testvérek, nem kell arra gondolnunk, hogy majd jön valami, amin mi, ha átmegyünk, akkor bejutunk az Isten országába. Nem kell nekünk tisztító tűzön keresztül menni. Nem kell arra gondolnunk, hogy még valamit lehet tennünk az életünkben, hanem azt a bizonyosságot tárja elénk, amit már életében is elénk állított éppen a gazdag és Lázár történetében, hogy még ma, hogy amikor elmegyünk erről a világról, akkor bemegyünk az Isten országába, vagy kerülünk az örök kárhozatra, ahogy ezt a gazdag embernél is láthatjuk. Az innen való elköltözés az egyben az oda való beköltözés is. És milyen lesz ott? Ugye milyen nagy kérdés, ezt keressük a válaszokat, akár a jelenések könyvéből. Milyen lesz? Eszünk-e, iszunk-e, megismerjük-e majd a szeretteinket, találkozgatunk-e velük, beszélgetünk-e, egyházban lakunk-e, olyan kérdéseket tesznek föl az emberek, és hát ugye vannak olyan felekezetek, akik még arra is gondolnak, hogy majd itt lesz a mennyek országa, és majd oda csak valakik jutnak be, és valakik még arra is gondoltak, volt időszak, amikor egy nagy világvég várás volt, hogy ezek az emberek még ki is nézték maguknak azokat a házakat, ahol majd ők fognak élni. És az Úr Jézus pedig azt mondja, hogy még ma velem leszel a paradicsomba. Hogy milyen lesz ott, mit fogunk ott tenni? Nagyon érdekes válaszokat lehetne adni, én nem adok rá választ. Én egyetlen egy választ látok, amiről az Úr Jézus beszél. Ő pedig azt mondja, hogy velem leszel. És ez a legfontosabb. Velem leszel. Hogy milyen lesz ott? Hát vele leszel. Emlékezzünk csak a tanítványokra, akik annyiszor elmondták, hogy hova mehetnénk, Uram? Hol lenne nekünk jobb, mint a te jelenlétedben? És ezt mondja az Úr Jézus a Natornak is. Nem tud és nem is akar többet mondani, mert ez elég. Elég a te kegyelmed, az Úr maga így szól, vagy az én kegyelmem. Ez a legfontosabb dolog, hogy vele lehetünk. És ezt értette meg a gonosztevő ott a keresztfán, a Lator, hogy ott lehet azzal a Jézussal, akinek a szenvedéséből, az akkori szeretetéből, az ottani dolgokból, amik ott a keresztfán történtek, valamit megértett. Ő annyi dolgot nem tudott Jézusról. Nem tudta azt, amit a tanítványok. Lehet, hogy nem élt át csodákat. Sok-sok dolgot nem tudott Jézusról. Valószínű, hogy az életét ismerve, vagy tudva, hogy milyen életet élt, közelébe se ment Jézusnak. Ugye, mint mondhatnánk, hogy közelébe sem ment a templomnak, mert miért is ment volna. Az ő élete egy egészen más síkon mozgott. Ő nem tudott semmit a gyógyulásokról, semmiről. Ő most csak azt látja, hogy sokan szidják őt, ma azt látja, hogy sokan megpróbálják őt elővenni azokért a dolgokért, amiket mondott, ha Isten fia vagy szállal keresztről, de ő valamit megértett és megérzett az isteni szeretetből, és ez neki elég. Ma velem leszel a paradicsomban. Ez az az üzenet, ami eljutott hozzá, és amely békességet adott neki. A szenvedés, amit Jézus átélt, ezt hozta ki az életéből, az őszinte bűnbánatot, azt a bizalmat, ami olyan sok emberben megkopott, vagy eltűnt a szenvedések láttán, és azt a bizonyosságot, hogy örök élete lehet, és még ma vele lehet a paradicsomban. Ez a nagypéntek üzenete egy ember számára, és ez a nagypéntek üzenete lehet a miénk is, hogyha mi is ilyen szívvel fordulunk ő hozzá. A szenvedést látva olyan jó lenne meglátni azt a hatalmas, szerető Istent, aki megbocsát, aki örök életet ad, akivel mindig együtt lehetünk. Itt, már ezen a földön, mert ő azt mondja, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, és majd ott az ő országában. Hát Isten adja nekünk ezt a bizonyosságot. Hozza el az életünkben az igazi bűnbánatot, és tapasztaljuk meg azt az örömteli üzenetet, amit megtapasztalt ez a férfi. Bizony-bizony mondom néktek, ma velem leszel a paradicsomba. Hát Isten segítsen meg bennünket ezzel, erre a bizonyosságra eljutni, és legyen számunkra a nagypénteki szenvedéstörténet ez az örömüzenet, mert Isten ezt szeretne a szívünkre helyezni. Csendesedjünk el imádságra.